Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevébe jövünk eléd dicsérettel, magasztalással és hálaadással. Hálával teljes a szívünk, atyám, mindazért a sok jóért, amit Krisztusban kaptunk. Köszönjük, atyám, hogy a te áldottaid vagyunk a szövetség alapján, és ezt kiárasztjuk rajtunk kívül azok felett is, akik a szívünk tábláján vannak, akiket hozzánk kapcsoltál, vagy az imáinkban foglalunk. Megáldjuk Jézus nevében a mai napon a gyülekezeten kívül a házasságokat, a házaspárokat, a családokat, egységet profétálunk, szent közösséget, mindenéket kivetünk helyébe, a Szent Szellem ragasztóját árasztjuk ki a Jézus nevében, és megtörjük a sötétség minden erejét a házasságok felett, a családok felett, és kiárasztjuk a szabadító kenetet, kiárasztjuk a szolgálangyalok seregét a Jézus nevében. Békességet rendelünk az otthonokba, és köszönjük, atyám, hogy a te vezetésed szerint nevelik fel a szülők a gyermekeiket, mert bölcsességet adsz nekik ehhez. Áldunk, magasztalunk téged, atyám. Nyitott szíveket, halló füleket és látó szemeket rendelünk a mai tanításnak a hallgatásához. És hiszük, atyám, hogy sok megértés születik a szívekben. Köszönjük, atyám, hogy a te dicsőséged megláttatik a Krisztus testének a tagjain, és kedvesítettél bennünket minden ember előtt, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Köszönjük, drága mennyei atyánk, az életünket. Hálásak vagyunk, mennyei atyám, azért, hogy a házasság szövetségében élhetünk, és nagyon sokan így élnek a világban, mert Istentől való ez a szövetség, és köszönjük, mennyei atyám, hogy ezeket a párokat megáldottad a te szereteteddel, és megáldottad ezt a szövetséget, és egybe folytál velünk, mennyei atyám, és ez a hármas kötél nem szakadhat el a Jézus nevében, mert amit Isten egybe szerkesztett, azt ember nem szedheti széllyel. Köszönjük, mennyei atyám, hogy kitartással, szeretettel és egymásért élünk Jézus nevében a házassági kapcsolatokban, és köszönjük, mennyei atyám, hogy a te isteni szeretetedben járhatunk minden napon. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk téged, mennyei atyám, az Úr Jézus szent nevében, és köszönjük, hogy a drága Szent Szellem pecsétje van ezeken a kapcsolatokon, és hiszük azt, hogy újjászületett szívekben van ez a drága Szent Szellem, és köszönjük, hogy nagyobbra tartják az emberek a házasságkötést te előtted, Istenem, mint a polgári esküvőt, mert ez az erősebb, az erőteljesebb szövetség a házasságban. Köszönjük, mennyei atyám, hogy áldással tettél bennünket, és áldottál, és köszönjük, hogy továbbra is élhetünk a te áldásodban, Jézus nevében. Amen.
Köszönjük, atyám, hogy a mai napon is te adod a szavakat a szánkba, hogy azt szóljuk, ami a te akaratodban van. És ezek a magok bepottyannak a hallgatóság szívébe. Ott gyökeret vernek, felnövekednek, és jó gyümölcsöket hoznak a Jézus nevében. Amen. Szeretettel köszöntünk minden hallgatót, akár most a házasság hete keretében hallgatja valaki, akár a későbbiek folyamán. Javaslom, hogy a mai üzenetet azok is hallgassák meg, akik jelenleg nem érintettek a házasságban. Ugyanis ennek az ismeretnek a birtokában áldással lehetnek a családjuk és a környezetük számára. A párkapcsolat témája is az evangélium része, amit hirdetnünk kell szerte a világon. Mert az Úr Jézus maga mondta azt, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, és menjetek a széles világra. Az idei házasság hete üzenetének a címe a házasság célja, amely a friss biblia iskolai tanulmányainkra épül. Római 1-es pont, a házasság szövetsége. A Szentírás többféle szövetségről is beszél. Az egyik legismertebb szövetség a férj-feleség közötti házassági kapcsolat. Az egybekelésnek két fajtája ismert. a polgári esketés és az Úr előtti házasságkötés. A Prédikátor 4.12 azt írja, hogy a hármas kötél nem hamar szakad el. A hármas kötél a férj, a feleség és az Úr kötelékét jelenti. Ezért nagyon fontos, hogy a házasságok Isten szent színe előtt köttessenek meg. A férj-feleség közötti szövetség a Krisztus és a gyülekezet kapcsolatát ábrázolja. A házasság azt jelenti, hogy a másikért odaadjuk önmagunkat. Az egyszerű fordításból következik az Efézus 5.25.
Férjek, ti pedig úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan a Krisztus szerette a gyülekezetet. Odaadta érte a saját életét.
Amen. Itt a héber és görög szavak jelentése, átadni magát. A férjek adják oda magukat a feleségükért, csak úgy, mint ahogy a Krisztus odaadta magát a gyülekezetért. Itt nem arról van szó, hogy valaki szó szerint meghal, hanem a társát mindenben segíti. Mert amikor folyamatosan adsz a másiknak, akkor a házasság hosszú távon működni fog. Viszont amikor az odaadás egy idő után megszűnik, akkor a házasság megromlik. A házasság generátora a szeretet, mégpedig az isteni fajta szeretet. Az első korintusi levél 13. fejezetet tartalmazza Isten szeretetének a jellemzőit. Ezt hallgassátok meg a bővített fordításból, 1 Korintus 13, 4-től 8-ig.
A szeretet hosszan tűr, türelmes és kedves. A szeretet sosem irigy, nem forr a féltékenységtől, nem dicsekvő vagy öntelt, nem mutogatja magát gőgösen, nem beképzelt, úgyis arrogáns, a büszkeségtől nem fuvalkodik fel, nem durva, modortalan, és nem cselekszik illetlenül. A szeretet, Isten szeretete bennünk, nem ragaszkodik saját jogaihoz, vagy útjaihoz, mert nem keresi az önmaga hasznát, nem sértődékeny, nem ingerlékeny, nem neheztel, nem rója fel a vele szemben elkövetett gonoszságot, nem veszi figyelembe, ha igazságtalanságot kell elszenvednie. Nem örül a jogtalanságnak és az igazságtalanságnak, de örül, amikor a jog és az igazság uralkodik. Bármi történjék is, a szeretet minden körülmények közt kitart, mindig kész mindenkiről a legjobbat feltételezni. Reményei semmilyen körülmények között sem halványulnak el, a szeretet mindent kibír, elgyengülés nélkül. A szeretet sosem val kudarcot, sohasem halványul el, nem veszíti el az időszerűségét, és soha véget nem ér.
Amen. Az újjászületésedet követően szellemben ilyen vagy te is. Rajtad áll, hogy örvendezel-e emiatt, vagy önsajnáló bulit tartasz. Ha netán önsajnálatba estél, akkor az egy testi megnyilvánulás, és igazából az önzésnek egy kategóriája. Ha Isten szeretetét működtetjük, akkor uralkodni tudunk magunkon. Ha nem működtetjük, akkor beleeshetünk az erőszakba, ami szintén testiség. A szeretet jellemzőin kívül a szellem gyümölcse is fontos tényező a házasságban. Galata 5.22-t hallgassuk meg.
De a szellem gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
Amen. A békesség a szellem legkönnyebben felismerhető gyümölcse. A bővített fordításból a Kolosse 3.15-ös verset olvassuk fel.
És a Krisztusnak békessége, harmónia a lélekben, uralkodjék a ti szívetekben, irányítson, vezessen, mindig ez legyen a döntő bíró. Így döntsetek el, és rendezzetek le egyszer és mindenkorra minden kérdést, ami felmerül az elmétekben. És háládatosak legyetek mindig dicsérjétek Istent.
Amen. Ez az ige nagyon szépen kifejti a békességnek a lényegét. Tehát Isten békessége vezessen, és ez alapján ítélj meg mindent. Ha békesség van a szívedben, akkor cselekedd meg azt a dolgot, ha nincs békesség a szívedben, akkor várj vagy tartózkodj annak a dolognak a megtételétől. Egy tanácsot fogok mondani a házasságot fontolóknak. Ha folyton zűrzavar van a leendő párod körül, az jó jele lehet annak, hogy állj tovább.
A szeretetnek négy típusa van, és a görögben így hangzik ez a négyfajta típus, szeretett típus. Erosz, filia, sztorge és agapé. Az erosz az fizikai szeretetet jelent. Isten ezt akkor rendelte el, amikor azt mondta, hogy ketten lesznek egy test. Amit az énekek énekében olvasunk, fizikai szinten a szexuális szeretetről szól, amelyet Isten kimondottan a házassági kapcsolatra korlátozott. A többi fajta szeretet az emberiség számára adatott. A filia szeretet, a lelki szeretet, a gyengéd érzelem, ragaszkodás. Az erosz és a filia jellemzője. Külső jellemvonásokon alapul közös dolgok vonzzák az embereket. A sztorge a családi kapcsolatokban fellelhető szeretet. Különleges szeretet van a férj és feleség között, szülő és gyermek között, illetve testvér-testvér között. Az agapé szeretet teljesen eltér az emberi szeretettől, mert ez feltétel nélküli, és mindig a másik javát keresi. Ez az isteni szeretet. Szeretethiány az önzésen alapul, ami első számú problémája a házasságnak.
A házasság intézményét támadások érik, mert a világias gondolkodással elferdítik azt. Például sokan mondják azt, hogy hát mi csak együtt élünk. Egyébként is mi különbség van a házasság és az együttélés között? Vagy minek kell az a papír? Idézek egy képes üzenetet, ami így hangzik. Ne mondd, hogy a házasság csak egy darab papír. A pénz is az, és minden nap keményen megdolgozol érte. Ugyanígy a házasságért is minden nap meg kell dolgozni. Magától egy házasság nem lesz jó. A házasságot is meg kell tanulni, és erre vannak szakkönyvek. És a legjobb szakkönyv erre a Biblia. Sajnos vannak Bibliával ellentétes nézetek, amelyek így hangzanak. Házasság lehet azonos neműek között is, nem számít semmi. A házasság intézményei lassan megszűnik, ami alapköve és tartó pillére lenne a társadalomnak. A világot manapság már nem érdekli a házasság. A válások aránya pedig nagyon magas lett a világban, de a keresztények között is fellelhető. Tehát sok támadás éri a házasságot, pedig az a legbecsesebb dolog, és az első intézmény, amit Isten teremtett a kezdetekkor. Minden erre épül. Az egészséges társadalom alapja az egészséges házasság intézménye. Fontos, hogy elismerjük és tiszteljük a házasságot. Meg kell értenünk, hogy miért létezik. A másság elvét vallók tábora az utóbbi évtizedekben szünet nélkül bombázott minket propagandájával, tévéműsorokkal, könyvekkel, újságokkal és hírekkel. Mindezzel az volt a célja, hogy elfogadjuk és azt higgyük, hogy a másság normális. Felmerül a kérdés, vajon igei dolog az, hogy két azonos nemű szeretne házasságra lépni? Bizonyára nem, mert ez nem egyezik a Bibliával. Mert a férfi és a nő közötti házasság olyas valami, amelyet Krisztus testének meg kell védenie, és vissza kell tükröznie azt, amit Isten a házassággal ki akar fejezni. Mi vagyunk a házasság utolsó reménye. Ha a házasság intézményének vége, akkor a társadalomnak is vége. Meg kell tehát értenünk, mire való a házasság, és miért házasodnak meg az emberek. Egyesek azért házasodnak meg, mert szép esküvőt akarnak, vagy mert szokás férhez menni. Vannak olyan párok, akiknek eltérőek az elvárásaik egymással szemben. Gyakran olyan emberek kerülnek össze, akiknek a házasságban mindenben eltérő az elképzelése. Ezek az elvárások pedig az első évek pámora után kezdenek előjönni. Aztán elkezdődnek a konfliktusok, mert nincs egy meghatározott cél, amivel összeházasodtak a felek. Római 2. pont. Miért házasodnak az emberek? Itt 4 pontot fogok taglalni: beteljesedés, szeretet és törvényes gyerekek. Az első pont a beteljesedés. Vajon azért házasodnak össze, hogy törvényesen élhessenek házas életet? Vagy azért házasodnak, hogy a társukkal teljesnek érezzék magukat? Ha ezért házasodtál, akkor rosszul gondolod, mert csak Isten tud megelégíteni, és ő vele lehetsz teljes. Az sem jó elgondolás, amikor két ember azért kell egybe, hogy kiegészítsék egymást. Ilyenkor egy űrt próbálnak betölteni a házassággal, de az nem fog működni. Azt az űrt semmi mással nem tudod betölteni, vagyis nem találhatod meg a teljességet valaki másban, csak Jézus Krisztusban, mert a Szent Szellem tud betölteni és teljesíteni. A legjobb házasság akkor jön létre, amikor mindkét fél újjászületett ember. Azaz, Jézus Krisztussal mindkét félnek van kapcsolata. De te soha nem tehetsz teljessé egy másik embert. Ha nem vagy teljes, amikor házasságra lépsz, akkor problémák lesznek a házasságodban a másik felé támasztott elvárásaid miatt. Második pont, szeretet. A másik leggyakoribb oka a házasságnak az, hogy a szereteten kívül nincs semmi más. Hová vezet az a házasság, ami azért köttetett, mert a fiatalok csak szerették egymást? Gondoljunk bele, hány pár gyűlöli egymást, akik egykor szerelmesek voltak. Mi a szeretet? Érzelem, hormonok, kívánság? Sokan a testi és érzelmi vonzalom miatt kerülnek össze. Azt gondolják, hogy ez a szeretet. Aztán összeházasodnak, mert így szokás, csak hogy ebből kifolyólag nincs stabil alapjuk. És ahogy látjuk, némely frigy igen rövid ideig tart, mert csak az érzésekről szólt. Az emberi szeretet helyett az isteni szeretetre kellene rácsatlakozni, ami soha nem val kudarcot. Ezt nevezi a Biblia agapé szeretetnek. A házasság érzelmi kapcsolat formájában kezdődik, és fizikai kapcsolat formájában tetőzik. A házasság része az intim fizikai kapcsolat, de mégsem a szexuális kapcsolat tartja egyben a házasságot, hanem a különféle szintű kötődések. Azért van sok megromlott házasság, mert nem tanították meg az embereknek a kapcsolat és a kötődés különböző szintjeit. A párok csak fizikai szinten nem tudják fenntartani a kapcsolatukat, ezért is kötődniük kell egymáshoz különféle érzelmi szinteken.
A párok csak fizikai szinten nem tudják fenntartani a kapcsolatukat, ezért érzelmi szinten is kötődniük kellene egymáshoz.
Harmadik pont, törvényes gyermekek. A házasság következő oka az, hogy törvényes gyermekek születhessenek. Néhányan úgy gondolkoznak, hogy azért kell férhez menniük, mert teherbe estek. De ez nem jó cél. Mindennek, amit Isten alkotott, és mindennek, amit az ember létrehoz, célja van. Ha nem érted valaminek a célját, akkor nem fogod tudni jóra használni azt, hanem rosszul fogod felhasználni, vagy elveszíted azt. Ha például valaki nem ismeri a nemi élet célját, akkor ennek következtében visszaélnek vele, vagy elveszítik a kapcsolatukat. Ez megmutatkozhat betegségben, széttört kapcsolatokban, lelki fájdalomban, depresszióban vagy netán öngyilkosságban is. Mi Isten célja a házassággal? Megmutatta az igéjében, ahogyan Pálnak is az elhívását. Amikor Jézus megjelent Pálnak a damaszkuszi úton, megmondta, miért hívta el szolgálatra. Az apostolok cselekedetei 9.15 ezt írja. Ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet. Ez azt jelenti, hogy Pál hirdesse az evangéliumot, hirdesse az örömhírt. Tehát mindenben megmutatkozik a cél. A házasságnak is megvan a célja. Amikor kijelentést kapsz a házasság céljáról, az teljesen megváltoztatja az ahhoz való hozzáállásodat. Ha nincs kijelentésed erről, akkor csak utánozni fogod azt, amit mások csinálnak. És sokszor működésképtelen házasságot másolnak le, vagy a szappan operákat utánozzák. Ha megérted, mi Isten célja a házassággal, akkor nagyobb az esély a sikeres házasságra. Római 3. pont. Isten célja a házassággal. Van földi cél, mennyei cél és szellemi cél. Az első pont a földi cél. Ennek három alpontja van, a közösség, hűség és reprodukció. Isten szabad akaratot adott az élet minden terén, ezért a házastárs nem eleve elrendelt. Léteznek jó és rossz döntések, ezért vannak dolgok, amelyeket fontolóra kell venned. Hogyha valaki nem a megfelelő társal házasodik össze, akkor azzal a párjának is kárt okoz. Isten vezethet, segíthet és bölcsességet adhat a párválasztásban is. Ha a házasság küszöbén állsz, akkor kérd meg Istent, hogy vezesse eléd a hozzád hasonlókat, akik közül választhatsz majd. Amikor házasságot kötsz valakivel, akkor tulajdonképpen szövetségre lépsz vele. Ha nem az érzéseid vagy más okok miatt léptél vele szövetségre, akkor a házasságod erre a szövetségre fog alapulni. Megnézzük a házasság földi céljának három alpontját. De előtte olvassuk el az 1 Mózes 2.18-at.
És mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Tehát itt van benne, hogy szerzek néki, tehát hogy Isten szerezte neki.
Amen. A alpont. A házasság földi célja a közösség. A társkeresés nem jelekről és csodákról szól, hanem arról, hogy találsz valakit, aki illik hozzád, ugyanolyan látása van, és hasonló céljai, mint neked. Jól kijöttök egymással, tudtok együtt szellemben növekedni. Vannak együttes élményeitek, elegendő természetes hasonlóság, és szellemi egység van bennetek, hogy jól kijöjjetek egymással. Az évek alatt ez majd még nőni, fejlődni fog. Tehát a kulcsszó a közösség. Élvezik egymás társaságát, élvezik az együtt töltött időt. Ezt jelenti a közösség. Sokszor hangoztatják, hogy a házastársam a legjobb barátom, és ennek így is kellene lennie. Kell lennie egy barátságnak, egységnek, hogy ugyanazokat a dolgokat szeressétek. De ettől még a feleségnek és a férjnek lehetnek különböző hobbiaik. B. alpont. Hűség a házas életben. 1 Mózes 2.24 következik.
Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé.
Amen. Hűség jelentése. A férj ragaszkodik a feleségéhez, ami természetesen fordítva is igaz kell, hogy legyen. A házasság azért van, hogy egy, kihangsúlyozom, hogy egy olyan valaki, akivel intim kapcsolatba lehetünk. Isten szerint ez a tökéletes, ez a legjobb, ezen kívül minden más kapcsolat romboló. Isten azért védelmezi a házasságot a házasságon kívüli szexuális kicsapongástól, mert az a szövetség egyik szimbóluma. 1 Korintus 7.2 következik.
De a paráznasság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje.
Amen. Ezek szerint a házasság egyik oka a paráznasság elkerülése. A paráznasság meghatározása a következő. Házasságon kívüli nemi kapcsolat. Ezért, amikor két ember összeházasodik, az egy élethosszig tartó elköteleződés amellett, hogy csak egymáséi lesznek és hűségesek maradnak egymáshoz. Ha valaki enélkül, az elképzelés nélkül lép házasságra, abból hűtlenség származik. Jól látjuk ezt a mai társadalomban. Sokakat az motivál, hogy ne egyetlen, és kihangsúlyozom ismét, hogy ne egyetlen emberrel legyen csak kapcsolatuk. Ez azért van, mert nem értették meg a házasság célját. Az érzésekre, érzelmeikre alapoznak, kényelmükre és a pillanatra. Azután, amikor annak a felemelő érzésnek vége, akkor azt mondják, hogy na, itt az ideje valaki más után nézni. A házasság a hitpróbák helyszíne, ami a jellem minden részét próbára teszi, a tisztességet és a hűséget egyaránt. Isten akarata az, hogy a gyermekeknek két elkötelezett ülője legyen. A házasság előtti, vagy a házasságon kívüli szexuális kapcsolat azért veszélyes, mert köteléket hoz létre, ami gyengíti az objektivitást, vagyis a tisztállátást. Ilyenkor szokták azt mondani, szálló igeként, hogy ez az ember elvesztette az eszét, vagy az a nő elvette ennek az embernek az eszét. Ilyen esetben az segíthet, ha felfüggesztik a szexuális kapcsolatot, és imádkoznak. A Zsoltár 84.11 azt mondja, hogy Isten nem vonja meg a jót, így a testi kapcsolatot sem. Viszont Isten a szexuális kapcsolatot csak a házasság keretei közé teszi. A Szentírás ezen kívül minden mást bűnnek nevez. Az igazi szentség az, amikor az ember szíve megváltozik, és nincs benne vágy a házasságon kívüli szexuális kapcsolatra. Az Efézus 4.19 szerint Krisztusban elhagytuk a késóvárságot, a bujaságot, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a nyereségvágyat, az újjászületés és a test kívánságainak megfeszítése által. Ez akkor jöhet létre, ha tudatos döntést hozol arról, hogy Krisztus természetét öltöd magadra, hogy szent életet élhess. Célpont. Önmagunk reprodukálása. 1 Mózes 1.28-nak az első fele.
És megáldá Isten őket, és mondanékik Isten, szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet.
Amen. A házasság a családról szól. A házasság a társadalom és a fejlődés alapja. A házasság az első intézmény, amelyet Isten létrehozott. Isten akarata az, hogy a házaspárok reprodukálják magukat, és ezáltal újabb családok jöjjenek létre. A társadalomban minden a családra épül. Sajnos a társadalom mégis megpróbálja szétszakítani a családokat, és egy világméretű kommunát próbál létrehozni. Ez alatt érthetjük a nyitott házasságot például. Mindezzel csak a végső pusztulás magjait hintik el. A család mindennek a kulcsa. Jézusnak is családba kellett születnie, nemzetsége volt, nem születhetett meg bárhol. Istennek az a szíve vágya, hogy a család legyen a házasság végcélja. Második pont, mennyei cél. Ez Krisztus és a gyülekezet viszonyát tükrözi. Ezt olvassuk el az Efézus 5-ben, a 31-32-es versben.
Annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és a gyülekezetről szólok.
Amen. Utalásként ideírtam, hogy ez az 1 Mózes 2.24 versnek az idézete, amit pár perccel korábban már felolvastunk. Érdekességképpen mondom ezt. A házasság mennyei célja megváltói mintát idéz. A házasságnak mennyei oka van. A házasság célja a Krisztus és a gyülekezet viszonyának tükröződése. A házasságban férfi és nő egyesül, testi egység és szellemi szövetség jön létre. A házassággal felidézik a bárány és a gyülekezet menyegzőjét. A zsidó levél 13.5-nek a második felét olvassuk.
Mert ő mondotta, nem hagylak el, sem el nem távozom tőled.
Amen. Ez a házasság igazi képe. A házasság Krisztus elköteleződését szemlélteti a mennyasszony felé, amit más néven Krisztus testének nevezünk. Sokan úgy házasodnak össze, hogy nem látják az elköteleződés súlyát, és amikor az érzelem elmúlik, akkor szétválnak. Mit tükröz ez? Nem Krisztus hozzáállását. Mit idéz két azonos nemű házasságra lépése? Nem Krisztust és a gyülekezetet példázza. Honnan jött a házasságba a kettes szám? Miért nem lehet 3 vagy 4? Miért nem lehet 2 férfi, 3 nő és a kutya? Honnan van a kettes szám? Krisztus és a mennyasszony, vagyis a gyülekezet. Ez a kettes számnak a forrása. Az emberek gyakran úgy házasodnak össze, hogy fogalmuk sincs arról, hogy mi a házasság célja. Isten azért hozta létre a házasságot, hogy abban Krisztusnak a gyülekezet felé tanúsított, soha el nem múló szeretetét tükrözze. A férfi és nő közötti házasság Krisztus és a gyülekezet kapcsolatát idézi fel. Van ennek sajnos ellentétje is. Kérdésként merül fel.
Ugyanolyanok az esélyeik a nemzésre az azonos neműeknek, hogy szaporodjanak és sokasodjanak? Ők erre képtelenek, és ezért nem tudják betölteni Isten parancsát.
A Biblia azt az elvet vallja, hogy a férfi és a nő közti kapcsolat teljesen egyedi. Olyan különleges, hogy saját elnevezésre van szüksége, és ezt hívjuk házasságnak. Saját jogi elnevezése kell, hogy legyen a házasságnak a társadalomban. A férfi és nő közti egyedi kapcsolatot meg kell különböztetni a többitől, hiszen ez a társadalom alapja. Ha az Isten szerinti házasság egyedi, akkor azt minden eszközzel óvni kell. Manapság azonban sokan elválnak, mert az elején fogalmuk sem volt arról, miért házasodtak össze. Nem ő az igazi, elszúrtam, úgyhogy most meg kell találnom a jó társat, mondják. Ezek a világi gondolatok nem csak a társadalmat rombolják, hanem a gyülekezetet is befolyásolják, amely példa lehetne a világ számára. 3. szellemi cél. Ez pedig mindkét fél megszentelődése. Efézus 5.21-es verset olvassuk.
Vessétek alá magatokat egymásnak Isten félelmében.
Amen. Mindkét félre vonatkozik ez az igevers, hogy hogyan viselkedjenek egymással szemben. 22. vers.
Ti asszonyok, vessétek alá magatokat a saját férjeteknek, miként az Úrnak.
Amen. A feleségek pedig úgy engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Ezt mondja itt az ige. De ez nem azt jelenti, hogy tegyenek meg szélsőséges dolgokat, és engedjék, hogy kihasználják őket. Például helyes engedelmeskedni, hogyha együtt akarnak menni kirándulni, sétálni, viszont nem helyes dolog, hogyha a társ meg akarja lopni a másik idejét, vagy cselédnek akarja használni, vagy arra kényszeríti, hogy nézzenek meg egy horrorfilmet például. Csak az ige vonalában való engedelmesség vonatkozik a feleségre. Tehát nem kell megtenned rossz dolgokat akkor sem, még ha a férjed parancsolja is. Ha a férj nem az úrhoz méltóan viselkedik, a feleségeknek nem kell engedelmeskedniük. Olvassuk tovább az Efézus 5-ben a 23-as 24-es verset.
Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje a gyülekezetnek, és ő a megtartója a testnek. De miképpen a gyülekezet alá van vetve a Krisztusnak, az asszonyok is azonképpen a férjüknek mindenben.
Amen. A fej szó védelmezést, gondoskodást jelent, és nem elnyomást. Minden akörül forog, hogy milyen Krisztus természete és jelleme. Következzék az Efézus 5.25-ös vers.
Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette a gyülekezetet, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje.
Amen. A házasság annak a képe, hogy Jézus maga elé állíthassa a gyülekezetet. Olvassuk el záróigeként az Efézus 5.28-at.
Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti.
Amen. A feleséget Isten a férje mellé rendelte, de nem lábtörlőnek. Tehát mellérendelésről van szó itt, és nem alárendelésről. Ne csak abból a célból keljen a feleség, hogy kielégítse, kiszolgálja, a kívánságait keresse a férjének, és mindig az legyen, amit a férj akar. Isten a férjet azért teremtette, hogy áldás legyen a felesége számára, és szolgálhassa őt. Jézussal kell jobb kapcsolatot kialakítani, erre alapozni az életét, hogy megállhassa a feleségét. Ez kell, hogy a legfőbb vágya legyen, hogy őt boldoggá tegye. Tudjátok, mit eredményez ez? Jobb lesz a házasságuk, és még több szolgálat nyílik meg előttük. A mások felé szolgálatot a családba lehet elkezdeni. Aztán jöhet az Úr felé való szolgálat. Ahogy a feleségedet szereted, úgy szereted magadat. Ha kihasználod, megalázod, kiabálsz vele, vagy panaszkodsz rá, és azt várod, hogy ő csináljon mindent, azzal magadat gyűlölöd, és elvágod magad a bővölködő élet lehetőségétől. Ezzel a pusztulás magvait veted el a saját életedbe. Mert nem értetted meg, hogy Jézus odaadta az életét a gyülekezetért, és neked is le kell tenned az életedet a párodért, mert ez a Krisztusi minta. Rá kell jönnöd, hogy a boldogságod nem attól függ, mit tesz a társad, hanem Istentől függ. Az Úr öröme a te erősséged? Minél előbb leteszed az életedet a párodért, ő annál előbb áldott lesz, és ő lesz a te dicsőséged. És ettől hatványozottan megsokszorozódik az áldás mindkettőtök életén, egészségén, a szolgálaton és mindenen, ami ezekből ered. Hiszem, hogy sokak számára ez áldást jelentett, és hiszem, hogy ezt fel tudjátok használni arra, hogy áldással váljatok mások számára. És az Úr kegyelmére bízzuk az életeteket.
Hálákat adunk, mennyei atyánk, a házaspárokért, és kérünk, Urunk, hogy juttasd eszükbe, hogy mindig emlékezzenek arra a napra, amikor megszerették egymást. A házasságukat hatalmas kincsként őrizzék, és folyamatosan erősödjék a szeretet bennük. Mivel szeretetben és békességben járnak, a hittel elmondott imáik megválaszolást nyernek. Kitartanak egymás mellett, és imában támogathatják egymást. Atyám, erősítsd meg az együvé tartozásukat a házaspároknak. Minden gonosz erő munkáját megtiltjuk a családjuk életében, a Jézus nevében. Segíts abban, hogy mindig kellő idő álljon rendelkezésre a kapcsolatuk frissen tartására. Emlékeztesd őket a házasság szövetségére, és ne feledkezzenek meg róla. Ők a krisztusi utat kívánják követni, hisszük ezt, és a szívüket átadták neked, atyám. Örömmel vallják, és mindannyian örömmel valljuk, hogy Jézus az Úr az életük felett. És a drága mennyei atya megtartó kegyelmére bízzuk az életüket, a családjukat, a gyermekeiket, hogy egy boldog és örömben és szeretetteljes légkörben növekedjenek fel. Így elkerülhetik a válás okozta sérüléseket. Amen. Amen.
Amen.
Egy közös imára hívunk benneteket. Ismeritek a hitek egy imáját? Szoktátok imádkozni? Egy picit másképpen, de azt imádkozzuk, úgy, ahogy a Pál apostol tanítja, jó? Álljunk fel, és tiszteljük meg az Urat ezzel. Jézus Krisztus mindenkinek a szíve ajtaja előtt kopogtat, aki még nem engedte be a szívébe. Úgy, ahogy a kártyanaptárunkban, ott kopogtat az ajtón. És szeretne mindenkiben lakozást venni, és mindenkinek a segítségére lenni. Isten egy hatalmas adakozó. Legnagyobb adakozó Isten, mert ő a fiát áldozta fel. Elküldte a földre. Tisztek Jézus Krisztusban? Hallottatok róla? Na, imánk így hazdik. Mondjuk együtt utánam, jó? Teremtő Istenem!
Teremtő Istenem!
Eléd állok,
eléd állok,
és fennhangon imádkozom. Hiszem, hogy Jézus, Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus, meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus, feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért.
Az én megigazulásomért.
Hogy ő igazzá tegyen engem.
Hogy ő igazzá tegyen engem.
Isten előtt.
Isten előtt.
Kérlek Jézus.
Kérlek Jézus.
Költözz a szívembe.
Költözz a szívembe.
És teremts újjá engem.
És teremts újjá engem.
Kérlek, legyél az én Uram.
Kérlek, legyél az én Uram.
Megváltom és gyógyítom.
Megváltom és gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem
Krisztusban.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő szent vére.
Az ő szent vére.
Megtisztított minden bűntől.
Megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus.
Köszönöm, Úr Jézus.
Az örök életemet.
Az örök életemet.
Amen.
Amen.
Aki ezt hittel, őszintén szívből elmondta, annak megvan a belépése a mennyországba. Megvan a mennyei útlevele. Kettős állampolgár lett ettől a pillanattól kezdve. Istennek van egy másik ajándéka. A Szentlélekről hallottatok? Az eredeti görög Bibliában azt úgy mondják, hogy Szent Szellem is, mi ezt használjuk, de a Szentlélekről van szó, úgyhogy ne éljezzetek meg, ez nem egy újabb fogalom. Isten szeretné a Szent Szellemét nekünk adni, Jézus után. Mert Jézus befogadtuk a szívembe, ez már a miénk, őrizzük, de a Szent Szellemet is szeretné nekünk adni, hogy legyen segítőnk, támaszunk mindaddig, amíg Jézus vissza nem jön. És ezt egy imádsággal lehet megkérni. Így hangzik az imádságunk. Mennyei Atyám!
Mennyei Atyám!
Azt tanítod az igédben,
azt tanítod az igédben,
hogyha valaki
Jézus nevében
kéri tőled a Szent Szellemedet, te örömmel odaadod őt. Ezért drága mennyei atyám. A te ígéd alapján. Jézus nevében.
Kérem tőled a Szent
Szellemedet. Töltsd be a szívemet. A Szent Szellemeddel. Keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Köszönöm, mennyei
atyám, hogy minden imámat meghallgatod,
hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod.
És megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek.
Ezért hitben vallást teszek.
Teljes a szívem a Szent Szellemeddel.
Teljes a szívem a Szent Szellemeddel.
Betöltekeztem.
Betöltekeztem.
Beteljesedtem.
Beteljesedtem.
És megkeresztelkedtem.
És megkeresztelkedtem.
A Szent Szellemmel.
A Szent Szellemmel.
Ennek jeleként.
Ennek jeleként.
Nyelveken fogok imádkozni.
Nyelveken fogok imádkozni.
Ahogy a Biblia tanítja.
Ahogy a Biblia tanítja.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei atyám.
Köszönöm, drága mennyei atyám.
Köszönöm, Jézusom.
Köszönöm, Jézusom.
A Szent Szellem.
A Szent Szellem.
Örökké bennem van.
Örökké bennem van.
És örökké velem marad.
És örökké velem marad.
És elvezet minden igazságra.
És elvezet minden igazságra.
Amen.